Itt van ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Sándor Sára genetikussal, Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm mai vendégünket a stúdióban, dr. Sándor Sára, molekuláris genetikust, az ELTE tudományos munkatársát.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő volt számomra, hogy itt a Mária Rádió műsorában fogadtak.
Nehéz időszakon vagyunk túl. 3 hónapi várakozás után sikerült ezt az interjút újra összehoznunk, mert március közepén a megbeszélt időpontot le kellett mondanunk a veszélyhelyzet kihirdetése miatt. De Sára azóta is a választott igét forgatta a szívében. Melyik ez az ige?
Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verítéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.
Milyen történet tartozik ehhez az igéhez?
Ez egy számomra is nagyon mély személyes történet. Egy betegséghez és egy műtéthez kapcsolódik. Volt szellemi, kicsit misztikus háttere is. Amikor ez a műtét megtörtént, nagyon-nagyon komoly fiziológiás, hormonális behatás is volt az idegrendszeremre, a tudományos énemmel érdekes módon ezt tudtam is vizsgálni, de olyan volt, mintha elszakadtam volna attól az Isten kapcsolattól, ami nekem valahogy megadatott gyerekkorom óta, és nagyon-nagyon-nagyon mély, rémisztő érzés volt, és itt értettem meg igazán, hogy mi volt az a Jézusnak, amiről tudta, hogy szembesülnie kell vele. Tehát azóta is számomra ez egy nagyon mély átérzés, hogy ezt magára vállalta azért, hogy az emberek szabadságáért feláldozza magát.
Milyen tanulságot vontál le ebből a történetből, hogy a saját akaratodat alá kellett rendelni Isten akaratának?
Számomra ez továbbra is nyitott kérdés, hogy például egy ilyen helyzetben ezt így alá tudnám-e rendelni. Mert amikor velem megtörtént ez a nagyon borzasztó élmény, én kaptam segítséget, és összetudtam szedni magam.
Honnan jött a segítség?
A még kitartóbb imádkozásból. Belsőmben ez mindig, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy ezt megkaptam, hogyha bármilyen nehézséggel találkoztam az életem során, szinte ösztönösen jött, hogy mindig Istenhez fordultam magamban, és ezután, műtét után is nagyon sokat segített.
Fiatalkorod ellenére több nehézséged is volt, már úgy veszem ki a szavaidból.
Én úgy gondolom, hogy egyébként nem panaszkodhatok most ezzel a fogalommal érve, mert nagyon, nagyon szép és mondhatni elegyengetett életutat kaptam mindez idáig. Ami nehézségekkel mondhatnám úgy is, hogy kihívásokkal, elém rendelt feladatokkal találkoztam, az szinte mind belső volt. Tehát valahogy egy belső úthoz kapcsolódott.
Említetted, hogy az istenhitet már gyermekkorodban megkaptad. Milyen családból származol?
Református keresztény családból származom. Az én szempontomból talán az az érdekes, hogy kifejezetten nem neveltek vallásosan szüleim. Nagymamám és apukám, tehát apai nagymamám és apukám, ők rendszeresen templomot látogattak, gyakorolták a vallásukat, de közvetlenül öcsém számára és számomra ezt igazából ránk bízták, próbáltak jó példát mutatni, nem volt például olyan hittanórára sem jártam. Anyukám is azt vallotta, hogy a jó példamutatás, igazából az, hogy megtaláljam a saját utamat, az a fontos. Valahogy nekem ez belülről jött, és mindig nehéz róla beszélnem olyan értelemben, hogy magam sem tudom, hogy hogyan és miért. Ilyenkor a tudományos elmém is kicsit olyan elemző módon rátekint saját magamra, hogy ez hogyan és miért, de azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen kapcsolatban élhettem már gyerekkorom óta.
Egyenes utat vezetett a hivatásodhoz?
Mondhatom, hogy igen. A kutatói hivatásomhoz mindenképpen, mert már általános iskolás koromban elhatároztam, hogy kutató szeretnék lenni. Ez egy afféle küldetéstudat volt, hogy valami olyat szeretnék csinálni az életem során, amivel adhatok az emberiségnek. És ebből következett talán azért is, mert nagyon sok természetfilmet meg hasonló műsort láttam gyerekként, és ez motivált ebbe az irányba. az érdekes, hogy most a mostani életemben egyre inkább az oktatás felé megyek át, és nem is szorosabban a tudományba. Erről azt gondolom, hogy ez pedig a talentum, amit kaptam. Mert az oktatásban tudok igazán kibontakozni. Tehát én személy szerint sokkal-sokkal jobban érzem magam, amikor embereknek tudok valami tudást, általam fontosnak vélt tudást átadni, és úgymond segíteni őket, mint hogyha egy tudományos cikket sikerül megírni. Az is nagyon nagy siker a számomra, de valahogy az oktatásban vagyok inkább önmagam.
Gyakorlati munkát is végzel, tehát ELTE-nek az etológiai tanszékén dolgozol, és kutyákat is oktatsz.
Igen, innen jött ez a kettősség az életemben, hogy amellett, hogy az iskolai tanulmányom során is a kutatói pályára készültem, mindig is foglalkoztam kutyákkal, ez volt úgymond a hobbi az életemben, és most már igazi szakmává nőtte ki magát. Tehát most kettős életet élek, molekuláris genetikusként még végzem a kutatói munkámat az ELTE-n, és közben kutyás oktatóként kutyaiskolán oktatok. De számomra nagyon érdekes volt például, hogy hogyan kapcsolódott össze a belső utam és a kutyázás. Az Istennel kapcsolatos érzéseim, amit mondtam, hogy nagyon hálás vagyok érte, hogy a gyermekkorom óta megvolt ez a bizalom, talán úgy lehet leginkább hívni, hogy ős bizalom afelé, hogy van egy atya Isten, aki felügyeli, aki elrendezi az ember életét. Nagyon sokáig bizonytalan voltam ezekben az érzésekben. Részben azért is, mert én magam tudományos neveltetést is kaptam, érdekelt is a tudomány, és volt egy belső konfliktusom, amit magamban azért el tudtam rendezni, de nagyon sokszor úgy tudom leírni, hogy vitatkozott bennem a két énem, most leegyszerűsítve fogalmazva, hogy akkor merjem elhinni azt, hogy csak azért, mert én ezt gyerekkorom óta így élem meg, hogy ez lehet-e igaz. Vagy pedig, hogyan magyarázhatnám tudományosan, hogy akkor milyen genetikai variánsok felelősek például azért, hogy én így gondolkozom. Tehát valahogy a materialista és a hívő részem nagyon sokszor vitába volt. És számomra például a kutyás életem hozott egy olyan találkozást, amikor nagyon érdekes, úgy tudnám leírni, mint amikor Jedi lovagoknak megérzésük van, hogy megjelenik egy másik Jedi valahol a közelben. Nagyon érdekes érzésem volt valakivel kapcsolatban. Ezután derült ki számomra, hogy hasonló elképzeléseket, hasonló ideákat hordoz. Tehát én azt gondolom, mármint ez a személy, ez azt gondolom, hogy itt isteni elrendelés volt, hogy valahogy egy irányba tudjuk majd előrevinni most jelen esetben a kutyázás kultúrájának az építését, de biztos vagyok benne, hogy ilyen nagy találkozások bármilyen területen, akár a tudományban is léteznek. És például ez engem megerősített, hogy igenis vannak ilyen előre elrendelt dolgok az életben.
Az egész életünk szerintem nagyjából előre elrendelt, az Isten megtervezi, hiszen már benne van a Szentírásban is, hogy már ismertelek nyád méhében alkottalak meg.
Igen. Nekem, ahogy gyerekkoromban nagyon sok ilyen, most azt merem mondani, hogy intuitív, meg ösztönös gondolatom volt erről, és ez kicsit kevésbé most a kutyás, meg a tudományos téma, hanem a belső. Számomra például az olvasás sok ilyen élményt adott. A Gyűrűk ura olvasása volt például az az élmény, amikor úgy belegondoltam, hogy itt ez a történet, és milyen jó, hogy elolvasom, milyen jó átélni, és mi történne, hogyha szeretném egy az egyben valahogy, hogy ott szereplőként átélni ezt a történetet. És akkor szembesültem azzal, hogy igen, de hogyha én megírom a történetet, mint író, és ismerem, hogy mi lesz a vége, akkor hiába helyezkedem bele egy szereplő helyzetébe, nem tudom átélni azt az izgalmat, mert már ismerem, hogy mi lesz a vége. És akkor jött ez az érzés, hogy a teremtésben is valahogy az a teremtés igazi izgalma, hogy a teremtő megalkotja a nagy könyvet, és belehelyezkedik egy olyan állapotba a saját akaratából, hogy nem tudja, mi lesz a vége. És valahogy ez számomra például gyerekként egy ilyen nagy felismerés volt.
Mi nem tudjuk, mi lesz a vége, de meg lehetünk róla győződve, hogy Isten, amikor eltervezi a végső ítéletet, amikor eljön Jézus Krisztus másodszor, akkor ő ugyanolyan szeretettel fog ítélkezni rólunk, ahogy megteremtett minket. Akinek volt vagy van kutyája, mint az embertársa, tudjuk, hogy fantasztikusan intelligensek, és a gazdájuknak minden rezzenésére reagálnak. Nagyon érdekes példát találtam a Szentírásban, a Prédikátor könyvében, hogy egyfajta lélek van, minden élőlényben, tehát minden állatban és az emberben is, és mert Isten a saját igéjével teremtette, és életet lehet belé. De most az élettel együtt jár az, hogy lélegzik. Ezt régen lélegziknek mondták K betűvel. Tehát ez nagyon megállja a helyét, de a kutyáknál különösen érdekes, és különösen nagy hatással van az emberre az a fantasztikus intelligencia, amivel rendelkeznek, majd, hogy nem beszélnek, kommunikálnak az emberrel, és egymás között is kommunikálnak.
Igen, ez így van. Különösen a kutyák egymás közti kommunikáció egy olyan terület, amelyet ma kezdünk igazán megismerni és föltárni, annak minden apró mozzanatát és az általuk használt jeleknek a jelentését. A számunkra emberek számára ez azért is új világ, mert ők nem a hangot, a fogalmi kommunikációt használják, hanem egy sokkal-sokkal számunkra is régről ismert, csak már elkopott ősibb kommunikációt, a testjeleket, és a hang sokszor másodlagos náluk.
A kutyák hogyan kommunikálnak egymással?
Ez az a téma, amit nem is nagyon tudnék egyetlen mondatban elmondani. Talán a legjobb kifejezés rá, hogy egy folyamatos testáltali kommunikáció van náluk. Nem fogalmakat használnak, mint mi, legalábbis a mi jelenlegi tudásunk szerint nem használnak olyan fogalmakat, viszont az érzéseiket, a szándékaikat sokszor tisztában kifejezik, mint az emberek.
Az ugatásnál is van jelentősége a hangszínnek, hangerősségnek?
Igen, van, erről már etológiai kutatások is készültek a tanszéken, több kollégánk is foglalkozott ezzel a témakörrel. Nagyon sok, úgymond jelentés jelenhet meg a kutyák ugatásában, még ma is vizsgálat alatt van, hogy hányféle lehet ez a jelentés, és például milyen érzelmi állapotra, vagy milyen külső jelenségre utalhat az ugatás.
Nagyon érdekes témán dolgozol újabban a tanszéken. Szenyor családügya program. Ez egy nagyon érdekes téma, tudnélik, a élettani szempontból hasonlítanak az emberhez, tehát a természetes biológiai modellje az emberi öregedésnek is.
Igen, a kutyának az egyik legérdekesebb adottsága, ami sok faj közül kiemeli, amennyiben ezt adottságnak lehet hívni, hogy náluk is megjelenik az emberre jellemző időskori demencia. Az előfordulási valószínűsége is szinte mondhatni, hogy hasonló, tehát nem minden idős kutyus fog demenciában szenvedni, de vannak olyanok, akik igen. Jelenleg nem tudjuk, hogy ez mitől függ. Hasonlóan egyébként az embereknél is még kevéssé ismert, hogy melyek a demencia rizikófaktorai, néhány konkrét genetikai variánst leszámítva. És emiatt gondoljuk azt, hogyha a kutyák esetében jobban meg tudjuk ismerni, hogy mitől függ a demencia kialakulása, legyen az genetikai vagy környezeti tényező, akkor azáltal az emberekre is majd olyan következtetést vonhatunk le, ami segíti például a gyógyszerek vagy a gyógymódok fejlesztését.
És itt hol tart most a tudomány?
A kutyák tekintetében jelen állás szerint a viselkedési leírás, a demencia megfigyelése most kezd igazán kibontakozni. Ebben nagyon érdekes, hogy egyre nagyobb szerepet nyer az angolosan mondva citizen science nevű megközelítés, ahol a gazdákat és az állatorvosokat, adott esetben a kutyakiképző szakembereket is bevonják a kutyák állapotának felmérésébe és követésébe, és olyan nagy adatbázisokat hoznak ebből létre, amelynek segítségével sokkal pontosabb képet lehet alkotni az egyes kutyákról, hiszen ha van hátránya a kutyák vizsgálatának, akkor az, hogy ők maguk nem képesek elmondani, hogy hogyan érzik magukat, fáj-e valamiük, illetve a mentális képességeiket sem lehet olyan közvetlenül mérni, mint mondjuk az embereknek, például teszteket nem tudnak kitölteni, de vannak közvetett módszerek a kutyák felmérés vizsgálatára is.
Vannak kiemelkedő képességű kutyák?
Erre azt mondanám, hogy ugyanúgy, ahogy az embereknél is, ez nagyon-nagyon sokrétű lehet, tehát az egyik kutya adottságai az egyik irányba kiemelkedőek, a másik kutya adottságai a másik irányba.
Lehet ezt oktatással fejleszteni?
A képességek sokszor adottak, genetikai háttértől függően megvannak a lehetőségek. Egy-egy kutya számára egy úgynevezett potenciáltere van az egyes kutyáknak, hogy milyen irányba fejleszhetőek, de ezen a téren belül nagyon-nagyon sok mindent ki lehet hozni belőlük.
Nagy testű városi kutyákat tartanak kis panellakásokban. Tudom, hogy a kutyák nagyon sokat eltűrnek a gazdájuk kedvéért, és eltűrik azt is, hogy be vannak zárva napközben, de mennyire ártalmas ez a kutyának, mint egy mozgásigényű teremtménynek?
Erre nem tudnék, nem ismernék általános elveket, szabályt mondani, mert helyzet és egyet függő. Egész biztos, hogy van olyan panellakás, főleg ha emeleti, meg olyan életkörülmény, ahova az adott kutya nem igazán illik be, és nem ideális számára az életmód, de elképzelhető, hogy egy másik, adott esetben sokkal nagyobb mozgásigényű kutya, akinek a gazdája sokkal aktívabb, és sokkal több időt tud a kutyára szánni, kvázi most kutya szinten nézve boldogabb életet él, mint mondjuk egy kerti kutya. Tehát ez nagyon egyed és helyzetfüggő. Általánosságban azért, és ezt azt hiszem, hogy jó szívvel mondhatom a kutyásoktatói és a kutatói énemmel is, nem biztos, hogy egy panellakásban a legnagyobb testű, legnagyobb mozgásigényi kutyákat kell befogadni, magunkhoz venni, vagy tenyésztőtől elhozni, kinek hogyan adódik. Nagyon-nagyon nagy ma már a fajta választék. Tehát mindenki megtalálhatja neki valót.
Kutyaoktatóként milyen tapasztalatokat szereztél? Mi mindenre lehet megtanítani a kutyákat? Figyelembe véve a képességeket nyilván.
Vannak a kutyáknak általános képességeik, amiről azt mondjuk, hogy ugye általában a kutya fajnak az egyedeire jellemzők. Ebből talán a legcsodálatosabb, hogy milyen kitüntetett figyelmet szentelnek az embernek. Tehát van egy ösztönös ragaszkodásuk, ugye egy ösztönös kötődésük az ember felé, ezt már etológiai kutatásokkal is vizsgálták, hogy nagyon sok esetben például a kölyök kutyák inkább választanak egy embert, mint egy fajtársat. Ebben vannak egyébként fajták közti különbségek is, amik statisztikai szinten kimutathatók. Tehát egy nagyon erős figyelmük, ragaszkodásuk van az ember felé, és ezt fantasztikusan ki lehet arra használni, hogy a mai modern életünkbe is integrálni tudjuk őket.
Hát főleg idősebbek, akik ugye egyedül maradnak, választják a kutyát lakótársként és egyáltalán társként.
Igen, igen. A kutya tényleg egy ilyen értelemben talán új szerepkört is nyert a mai világban, mint társ. Mondhatni, hogy szinte lelki segítő sok-sok ember számára. Ezzel együtt a legtöbb dolog tud úgymond kétélű kartként viselkedni, tehát van egy túlszaladása is ennek a jelenségnek a mi tapasztalataink szerint, és ezt megint mindkét aspektusból tudom mondani, hogy nagyon sokan nem veszik figyelembe azt, hogy a kutya azzal együtt, hogy sok emberszerű képességgel rendelkezik, főleg szociális képesség, azért kutya. Tehát tudni kell nekünk embereknek is megismerni azt, hogy neki a kutya lénye, amit a még ragadozó őseitől hozott magától, az miket igényel ahhoz, hogy kiteljesedhessen.
Gyógyító képességeikre is van példa, például a depresszióra szokták ajánlani, hogy vegyen kutyát.
Igen, nem biztos, hogy szakemberként feltétlenül egyetértünk egy ilyen ajánlással, már csak azért sem, mert magának a depressziónak is nagyon-nagyon sok formája van. Adott esetben lehet, hogy a depresszióban szenvedő ember nem lesz képes csak, most egyszerűen fogalmazva, csak a kutya segítségével meghaladni ezt az állapotot, és akkor már a kutyának rossz, hogyha egy olyan gazda mellé kerül be, aki nem tudja neki feltétlenül megadni azt, amire érzelmileg szüksége van, mert a kutyáknak is vannak szociális és érzelmi igényei. Más esetekben lehet, hogy valóban a kutya fogja kizökkenteni a negatívabb állapotából a gazdát, ezt nem lehet előre megjósolni. Én receptre azért nem írnék föl kutyát, legszebb akkor, hogyha közvetlenül ismerem az adott embert, és már tudom, hogy például szakemberként, pszichológus szakemberként, hogy az segíthet neki, de ez egy összetett terület.
Nagyon sok érdekes tapasztalatra tett szert a hivatása során. Vannak még olyan tervei, amiket még nem tudott megvalósítani?
Rengeteg. Azt hiszem, hogy az idealista típusba tartozom, tehát mindig rengeteg elképzelést, ötletet forgatok magamban. Most, ahogy érkeztem ide a rádió épületébe az utcákon, és azon töprengtem, hogy lehetne zöldebbé, élhetőbbé tenni az utcákat, milyen ötletekkel. Tehát mindig vannak ötleteim a kutyázásban is, a tudományban is. Hogy mit sikerül ebből megvalósítani, azt hiszem, hogy ezt a jó Istenre kell, hogy bízzam, hogy majd terelget a megfelelő irányokba.
Lehetne azért mondani valami példát?
A példa, azt a kutyás szakmámból tudom mondani, nagyon sok kollégámmal együtt úgy gondoljuk, hogy jelenleg még a kutyatartási kultúra nincsen azon a szinten az országban, ami akár az embereknek, akár a kutyáknak sokkal élhetőbbé tenné a közös együttélést. Tehát ezért szeretnénk mi is tenni részben a kutyaiskolai oktatás segítségével, ahol a gazdákat tanítjuk meg, hogy hogyan kell jól együtt élni a kutyákkal, és hogyan kell a társadalomba is jól beilleszteni a kutyáikat. és ezen kívül minél inkább szeretnénk például ezt a tevékenységet bevinni a közoktatásba is, ahol lehetőség van rá. Nem biztos, hogy pont én fogom megvalósítani, de szeretném ezt a munkát támogatni, ahol csak lehet.
Köszönöm szépen, kedves Sára, hogy eljött hozzánk, és beszélgethettünk ezekről a témákról. Nagyon érdekes téma volt, a hivatása is nagyon érdekes. Arra kérem az Úristent, hogy segítsen továbbra is, és amit eltervezett, az Isten segítségével valósítsa meg.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást is, és hogy itt lehettem, és hasonlóan Isten áldását kívánom a Mária Rádió munkatársainak is.
Műsorunkban dr. Sándor Sára genetikussal Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu